A számlapoknak a japánok általában szeretnek valami történetet adni, mert ez így plasztikusabb, és az emberekhez közelebb lehet hozni azt, amit ők szeretnének átadni, adott esetben egy teljes órával, vagy csak magával a számlappal, például tengeri naplementét, egy barlangot, egy holdfogyatkozást, a cseresznyefa virágzást, vagy éppen a perszeidák meteorrajt. És amit most hoztam, az az egyik leglátványosabb égi jelenséget szeretni megmutatni egy órának a számlapján, úgyhogy ez fog következni a folytatásban, meg egy kis mítoszrombolás, mert az azért mindig kell. Ez most a podcast formátum. A teljes élmény érdekében nézd meg YouTube-on, vagy a beszéljünkorákról.hu-n. Az Orient Star nagyon szeret égi jelenségekkel foglalkozni, már csak a nevéből adódóan is, és ezeket megjeleníteni egy órának a számlapján. A korábbi években már nagyon sok ilyesmit láttunk. Az én egyik kedvencem a tengeri naplemente volt, aminek hiába gondolkodom, nem jut eszembe a neve, de tudjátok, rozgold színű lünettával érkező színátmenetes számlap, de volt például tavaly az M45-ös sorozatból a holdfogyatkozás, aminek teljesen feketés, kékes számlapja volt, és ugye volt ennek egy teljesen koromfekete számlapos verziója is. Ezek mind jártak nálam, és most hoztam egy újat, ami szintén az M34-es családból származik, és ez a név egy picit talán barátságtalanul hangzik, viszont maguk a számlapok azok egyáltalán nem azok, tényleg a márka csúcsa, tehát tényleg technikailag beletettek mindent, amit jelenleg az Orient tud. Ez igaz technikai tudásban, és egyébként vizuális megjelenésben is. A technikai tudás részéről egy kicsit később fogok majd beszélni, előbb azért még egy picit időzzünk el ezen a számlapon, mert van ezzel kapcsolatban egy gól, vagy hát igazából egy ajtóablak helyzet, amit be kellene rugni, és hát ezt nyilván meg is fogom most tenni. A gyártó a saját sajtóanyagai szerint is arra szánja ezt az órát, hogy egyfajta új útra lépjen, gyakorlatilag ezzel kijelöljön egy új ösvényt, egy új irányt, nem feltétlenül a márkának, hanem önmagában így saját magának, vagy adott esetben ennek a termékvonalnak, és ezek a nagy szavak egyáltalán nem véletlenek, ugyanis egy olyan dolgot láthatunk most, ami eddig az Star történetében nem történt. És nem mondom azt, hogy a cégcsoporton belül sem történt ilyen, viszont az Orient Star márkánál még biztos, hogy nem fordult elő. Ezek a nagyon szép látványos számlapok teljesen megszokottak akkor, amikor japán órákról beszélünk. Gondoljuk csak arra, hogy a Grand Seiko hány ilyen nagyon beszédes, nagyon látványos és nagyon jó sztorival rendelkező számlappal érkezik hozzánk, kezdve mondjuk a Snowflake-kel, folytatva mondjuk a tavasz névre hallgató cseresznyefa virágzás bemutató számlappal, vagy esetleg az én egyik kedvencem a White Birch-öt, ami önmagában szerintem azért is nagyon érdekes, mert egy fának az eredetét lehet bemutatni fémen keresztül, és konkrétan az embernek az az érzése, hogy tényleg fáknak a törzsét látja egy számlapon, ami nyilván nem tartalmaz fát, sőt igazából rezet és hasonló anyagokat viszont elég nagy mennyiségben. A Seiko Epson csoportnak az egyik koronaékszere a Shinsuvat stúdió, ami önmagában is kisebb stúdiókból áll, ezt főleg a Spring Drive-ról szoktuk általában ismerni, ez az ő technikai képességeiket mutatja, viszont tudjuk egyébként, hogy nagyon jók ékszer berakásokban és csiszolásokban, és hát azt is ugye tudni véljük, hogy ezek a nagyon látványos számlapok is náluk szoktak készülni. Ismerjük őket még a kézzel festett porcelán számlapokról, vagy éppen a Zaratsu polírozásról, és ezzel kapcsolatban még egy mondatot azért engedjetek meg. Sokszor úgy gondoljuk, hogy a Zaratsu polírozás az egy szigorú japán dolog, ezt valahogy a szamuráj kultúrából fejlődött ki, és úgy gyakorlatilag ott maradt, és ez igazából távolabb sem lehetne a valóságtól. Az 1950-es években, amikor gépeket rendeltek Németországba, a Sallas Bros névre hallgató német gyártó szállította nekik ezeket a gépeket, és ennek a családnévnek a japánosításából származik a Zaratsu elnevezés, tehát önmagában nagyon japánosan hangzik, viszont konkrétan ez egy német családnévnek az átfordítása, és maga a polírozás is innét kapta a nevét. A technikában ugye tudjuk, hogy persze, akik nagyon szeretik a japán kultúrát, a japán óragyártás, úgy gondolják, hogy ez japán különlegesség, és senki más nem csinál, valójában ugye tudjuk, hogy ezt csinálnak ilyesmit, mások is, csak nem így hívják. De nem akarok egyébként ennyire elkalandozni, a Shinsuvat stúdiónál tartottunk, és hogy a Grand Seiko-nak a különleges számlapjai is itt készülnek, de feltetted a kérdést, hogy miért beszélek a Grand Seiko számlapokról, amikor az egész videó egy Orient Starról szól. Na, szerinted? Gondolom már kitaláltad. Igen, tehát, hogy itt a nagy sztori az, hogy ennek az Orient Star M34 F8D-t nevű, barátságtalan nevű órának a számlapja bizony a Grand Seiko-nak, illetve a Seiko Epson csoportnak a Shinshu Watch stúdiójában készült. És ezt tehetik minden joggal, ugyanis maga az Orient és az Orient Star is ugyanennek a konglomerátumnak a része, tehát lényegében cégen belül marad. Teljesen ugyanarról van szó most is, mint mondjuk a Credor esetében. Ugye a Credor is igazából a porcelán számlapjait ebben a stúdióban készíti, vagy készíteti, sőt a Credoroknak még a szerkezete is itt készül, úgyhogy alapvetően ebben semmi meglepő nincs. Maximum annyi, hogy ez az első alkalom, hogy Orient Staron találkozhatunk ilyen számlappal, de én biztos vagyok benne, hogy nem az utolsó. És ez egyébként nyilván nem azt jelenti, hogy az Orient Starokon mostantól csak és kizárólag ilyen számlap lesz, viszont abban biztos vagyok, hogy ezentúl a jobb kiadásokat biztos, hogy el fognak látni ilyen és ehhez hasonló számlappal. És érdekes, hogy ez egy 160 darabos limitált kiadás, amiből néhány darab érkezett Magyarországra, és itt most a néhány alatt nem egy-kettőt kell érteni, de hogy ez 10-es nagyságrend alatt van természetesen, és elég nagy szó, hogy egyébként ilyen kis piacon tudtunk szerezni ebből az órából annyit, hogy a jobb Orient Starokkal kereskedő boltoknak a polcain június 1-től ezek a modellek már kint vannak. Akkor még egy kicsit az óráról és erről az úgynevezett barátságtan jelölésről. Ugye az M34 alapvetően a termék vonalat, illetve hát ha nagyon szigorúak akarok lenni, akkor a tokot jelöli. Az F8 ugye a benne lévő szerkezetet jelöli, ez egészen pontosan az F8N64, amiből a 64-ről arra következtetnénk, hogy hát hogy ez egy 64 óra járástartalékos, majdnem. Egyébként ennek a járástartaléka 60 óra, ami nem rossz, de például láttuk egy évvel korábban a teljesen skeleton modellt, aminek ugye kézihúzós szerkezettel érkezett, az egy 70 óra járás tartalékos volt, igaz, hogy nem volt dátumos, viszont szilícium volt benne a gátkerék. A szilícium gátkerék egyébként ebben a modellben is megtalálható, viszont sajnálatos módon a járás tartalék ennek egyelőre csak 60 óra. Korábbi 50 óra járás tartalékos, szintén dátumos járás tartalék kijelző szerkezetből, és a legutóbb bemutatott 70 óra járás tartalékos szilíciumos szerkezet illet lényegében egyesítve, és így most a mindkettőnek az előnyeit tartalmazza, de erre, és remélem, hogy a következő évben már az lesz ezekben a kiadásokban. A méreteire való tekintettel ugye ez egy konzervatív óra, lényegében ez egy üzletember óra, ez nem acélsport óra, tehát 100 méteres a vízállósága, nem menetes a koronazára, az átmérője 39 mm, a tokfülek közötti távolsága 20 mm, tehát akkora szílik hozzá, a magassága pedig 12 mm, ami azért is érdekes, mert ugye egy domború zafír van az egészen, és üvegbetétes hátlap, tehát ugye ezek még mind hozzátesznek pluszban a vastagsághoz, de ezzel együtt is egyébként szerintem ez egy nagyon konzervatív és egy nagyon jól élhető vastagság lett, bárhogy mérem ez 12. És ez egyébként nagyon szofisztikált érzést kelt már az is, ahogy az ember a kezébe veszi. Nyilván ez abból is származik, hogy ha megnézitek itt azért a felületek tényleg olyan minőségű kezelést kaptak, ami gyakorlatilag sehol máshol nem tudsz elképzelni. A háromrészes ugye az acélszíj, és ezeknek ugye minden egyes felülete lényegében más kezelést kapott, tehát gyakorlatilag váltakoznak a felületek, a szálcsiszolt és a tükörpolírozott felületek, és ezért van az, hogy ennek ilyen nagyon-nagyon kifinomult érzése van, és itt nem találkozó semmi olyasmivel, ami azért a 100-200 ezer forintos órák környékén előfordul, hogy találkozzál mondjuk néha éles felületekkel, vagy indokolatlanul kidolgozatlan felületekkel, itt minden a lehető legnagyobb rendben van, és konkrétan csak a legnagyobb elismeréssel lehet erről szólni. Természetesen rendes csatja van, mikroállítási lehetőségek vannak a szíján. A hátulján természetesen szerepel a limitáció, és hogy ez hanyadik darab, ez a 106-os számú, ami itt van most nálam, úgyhogy ha valaki esetleg ezt az órát vette, akkor majd kommenteljen ide. Ha már ennyit emlegettem a számlapját, akkor azért még azt is egy picit nézzük meg. Ugye ikonikus ezen az M34-eseken a 12-nél lévő római szám, és mellette pedig a lényegében a mind a négy oldaláról polírozott minimalista indexek. Az indexeknek a tükörpolírozása jelenik meg a dátum ablakon is, és egyébként természetesen az Orient Starnak a rakott logójában is, bár maga a felirat az ugye nyomtatva van a számlapra. Természetesen a számlap alján megtalálhatjuk ugye a japán szerkezet és magának a szerkezetnek a jelölését is, a minimalista perc jelölések mellett. A mutatók egyébként még annál is bonyolultabbak, mint hogy középen legyenek törve, ugyanis bár igen, igaz az, hogy középen vannak törve, azért a közepén még kapott egy ilyen kis szácsiszolt suhintást. Úgyhogy ez az a stílus, ami egyébként a mutatókon is visszatükröződik egy kicsit más arányokban, úgyhogy szemet kápráztató ez az összhatás, amit egyébként ez az óra szeretne sugallni. És lehet, hogy még nem lőttem le, hogy egyébként mi is az, amit ők szeretnének ez az egésszel átadni. A hajnali napfelkelte és a Perszeidák meteorraj találkozása az, amit ők itt szerettek volna ezen a számlapon megjeleníteni, mert ugye önmagában a számlap megtörő egy kicsit a fényt, viszont a nagyon éles vonalak pedig ugye a tükörpolírozott felületekről tudnak jönni, és ezért is lehet ez a kettő hatás így egyszerre, tehát hogy egyrészt a tompa, kicsit halvány pasztel fények, és egyébként egy-két belehasító éles fény, ezek maguk a meteorok, úgyhogy ez az, amit szeret nekünk ezzel a kiadással, illetve az ennek a testvérével, a kék kiadással, ami egyébként most azt hiszem nem érkezett Magyarországra, viszont az Inhorgentán megnézhettük, ezeket a felvételeket majd úgyis beteszem ide nektek az Inhorgentáról, úgyhogy ez az, amivel alapvetően mára készültem, és egyetlen egy dologgal vagyok még elmaradva, mégpedig ennek az árával. A korábbi M34-es, illetve M45-ös modelleknek az ára azért nem volt olcsó, és az Orient Star, tudjátok, hogy ebbe a kategóriába lő, ennek az ára jelenleg 1,1 millió forint, ha nagyon kerekítőnök, 1.099.900 forint, ami egyébként egy tök jó ajánlat, ha a csomagban nézed az egészet, tehát hogy lényegében kapsz egy Grand Seiko által gyártott számlapot, illetve a Grand Seiko számlap gyártója által gyártott számlapot, a C-csoporton belül készült szerkezettel, tokkal és mindennel, de mondjuk egy átlagos Grand Seiko árának a feléért. Természetesen erre megint igaz az, hogy a Grand Seiko sem mennyibe került mondjuk 10 évvel ezelőtt, és én biztos vagyok benne, hogy 10 év múlva az Orient Starok ugyanolyan árszinten lesznek, mint most a Grand Seikok, amikor ők elkezdtek igazából nagy népszerűségnek örvendeni, és ez az a pillanat szerintem az Orient Starban, amikor náluk is ez a nagy népszerűség el tud kezdődni, mert eddig is volt mire, de ezek után azért főleg lesz. Na ennyit szerettem volna, örök, itt voltatok, és találkozzunk legközelebb.